Első rész. A szakadék. Bizánc. Először a medvék érezték meg a hajnalat. A hippodrom körül fényes, fekete szemekkel esett az éjszakai eső, az őrök behúzottak kamráikba, de az állatok nyugtalankodtak, mintha lesnék, elhalványodnak-e már az árnyékok. A ketrecek körül még éjjel volt, az élet lehúzódott a kocsmákba, titkos pincehelyekbe, melyek megőriztek valamit az ősi világ szerkezetéből. Egy kéz kinyitotta a szökőkút csapját. Vásár reggele volt, a márványtenger környékéről heti piacra gyűltek be a kis emberek. Szekerek kocogtak végig a macskaköveken, behajtottak a főút a mese felé. A Szent Palota oldalkapuja előtt türelmes tömeg várakozott. Virágárusok voltak, itt töltötték az éjet a nagy tér valamelyik sarkában az árkádok alatt, hogy ők is felrezzenjenek, mint a medvék, amikor az aranyszar felől felszakad az első pirkadás. A tér tele volt szerteszórt virágokkal, az eső betaposta őket a kövek közé. Hajnalban, ha felszikkad egy kicsit a nedvesség, jönnek a gerebi és vásári szolgák, a hulladékot összekaparják, fellapátolják, elviszik. Az éjszaka szabad volt, mindenki ülhetett itt, kiteregette kosarát, alhatott. Éjszaka nem jönnek a vámszedők, nem ráznak fel senkit álmából a részpénzért, a virágárusok maguk közt maradhatnak a Szent Palota kapuja előtt. Talán százan is lehetnek már, amikor a falakon belül az élet megmozdul. Keresztvasat emelnek le, lakat zörög, lépések zaját visszhangozza a kőlépcső. Meggyújtanak egy olajlámpát, mécses fénye villan fel, a népek előtolakodnak a virággal, melyet ez idő tájt fekete háncsal cifrázott fehér kosarakban őriztek. Néhányan szárították köntösüket, rendezték portékájukat. Az idő pergett felettük nyomtalanul, mint az eső, mely már órák hosszat mosdatta az utcákat. Áltak és vártak, míg megnyílik a kis ajtórés, kijön az eunuch, akinek magas rangja van az udvartartásban. Megfogja hosszú csontos ujjával, a kosarat magához húzza, válogat, vértelen ajka mormolja a számokat, mellette áll a tömzsi örmény fizetőmester, mécses világánál számolja a réz vagy ezüstpénzeket. Minden kedden és pénteken így állnak a falusiak egy szakajtónyi virággal, virrasztanak, várják a palota jeleit. A kéz lelankad, az eunuch egy szót kiált hátra a szürkületbe. A kapu felnyílik, kézikocsit görgetnek ki a szolgák. A palotamester újraint, nyalábszámra rakják le a virágot, amit gyerekek téptek a domboldalakról, s ladikon hozzák a túlsó partról át. Azelőtt kinek kellett a virág a Szent Palotában? Az oltárokat bíborral s arannyal díszítették, pálmák vasárnapjára kiültették az örök zöldet. Gondolt-e virágra Bazil császár, amikor hazakergette a megvakított bolgárfoglyokat, ezrenként egy-egy félszemű vezérlete alatt? Ki gondolt virágra Bizáncban, amikor a falak alatt állottak az ellenséges hajók, s a kancelláriában hajnali körmöltek, követek szava mondta, hogy megint új félelmes népet vetett ki magából a Tartarus? Lassan világosodott. A cirkusz felől idehozta a szél az állatok nehéz páráját. Az eunuch végigjártatta szemét a virágokon. Elég, mondta halk finomkodó hangon, s mintha ismeretlen táncjátékot alakítana, valósággal körülugrálta az illatos dombot, mely ott állt néhány lépéssel a palota bejáró előtt. A kárvallottak, akiknek nem vette meg portékáját, a hangra izgatottan kiáltozni kezdtek, mutatták kosaruk tartalmát, reménykedtek, hogy a szolgák még szorítanak nekik is helyet. Az udvari ember puha, lányos mozdulatokkal végig simított a liliomokon, lehajtotta fejét, mintha gondolkodnék, vegyene még néhány kosárral, adjon-e valami részpénzt a céltalanul várakozóknak. Hangja, mely vékony, szép csengésű volt, mint 13 esztendős fiúk éneke, egyszerre megtöltötte a teret. Anyátok, a felséges és kegyelmes Zoé szeretettel fogja fogadni virágaitokat. Most menjetek! A palota nyelvén beszélt, melyet csak néhányan értettek a körülállók közül, a többiek csak az anyaszót, a császárnő nevét, melyet szertartásosan, himnusszerűen emelt ki az eunuch túlzott alázatának elragadtatásában. udvari nyelvet beszélt, melyet Bizánc kis népe alig ért meg, de ez a nyelv is hozzátartozik a palotához, mint a misztikus virágillat, mely most felhőként borítja be a nagy teret, rajta ül a szökőkút sugarán, elnyomja a hippodrom szagát. Sűrű és párás volt a levegő, mint a nedves gőzök kamrájában, ahol keleti füvekkel illatosítanak. Mindenütt halvány opálszínű fény derengett, harcolt, küszködött a párákkal. A mennyezetről rézüstök ereszkedtek le, alattuk kis, hordozható tűzhelyek parazsát szították fel a javasasszonyok. Halk léptű, töpörödött eunuchok hajoltak aggodalmas arccal a főzetek fölé. Kavargatták, csendes szavakat mormoltak, melyeket varázsigéknek hihetett volna az idegen. Kóstolták az egybehordott eszenciákat, virágporzamatját, az összepréselt megőrölt szirmokat, aztán marokszámra szórták bele mindezt az üstökbe. A terem kiöblösödő végében széthúzták a bíborfüggönyt, s hatalmas, kínai sejemmel letakart ágyán felkönyökölt a császárnő. Ahogy felemelkedett, az arc lassan belekerült az ezüstlámpa szelíd fénykörébe. Haját lebontotta, a haj sejmes, csodálatosan aranyszőke volt, mint a régi pogány istenasszonyoké. Ma Bizáncban ritka ez a szőkeség, a világos szempillák, a szemöldök ragyogó aranya. Az arc sápat, elefántcsont színű, áttetsző amfora, rejtett fénye megvilágítja az erek játékát. Már majdnem dél volt, amikor bíborban született Zoé, a birodalom császára széthúzatta a függönyt, s nézte szolgálóinak színjátékát. Zoé 50 esztendős volt, amikor a korona megérintette fejét. Nagy Bazil makedonházának utolsó hajtásaként fél évszázadot töltött az asszonyszárnyon, unatkozva, jeltelenül. A napra emlékezett, alkony lehetett, névtelen óráinak valamelyikében, amikor betört a Günekeionba, asszonyok világába a kancellária népe. A császár hivat, mondta a drómosz logoteája, a nagy úr, aki a követeket fogadja, s megadja nekik a távozásra a jelt. Mire átért a bíbor termekbe, az apa, 8. Konstantin már haldoklott. Lába elvékonyodott, nyakán kidagadtak az erek. Meg akart békélni a világgal, férjet keresett lánya számára, aki 50 esztendős volt, ott élt a palotaszárnyon, s eddig nem törődött senki sem vele. János, a nagy eunuch, letörölte szivacsal ura arcát, a jámbor, könnyelmű, nagyétkű császár valamennyire felfrissült, számba vette a birodalom férfiait. A világ itt szorongott a haldokló szobájában, miként ilyen aktusuk alkalmával előírja a törvény és szokás. Zoé bejött, letérdelt a bíborpárnára, a serpenyő fölé hajolt, melyen fenyőmagvakat égettek a miazmák ellen az orvosok. Konstantin hangját alig hallotta, elbódult a füsttől, mintha idegen világból érkeznék a hullámverés. Zoét férfi még nem látta, ajkát nem csókolta senki sem. 50 esztendős volt, most vonult be először aranyal átsző csodálatos palástban, festett arccal, rejtett szépségének teljességében haldokló s a férfiak közé. Oly szép volt, hogy az északi zsoldosok lesütötték előtte szemüket, minden moraj elcsendesedett, csak az atya nehéz lihegése verte fel a terem ünnepélyes áhítatát. Válasszuk Romanoszt, a város prefektusát, mondta az apa, először inkább Konstantinos Monomachosra gondolt, az egykori jó pajtásra, aki most messze van, Lesbos szigetén él, mint mondják egy ifjú hölgy társaságában, akinek Szkleréna a neve. Kérdezte az orvost, megérheti-e, míg Monomachos hazatér a szigetekről. A két szem egyenesen a mennyezetbe fúródott, megállt Szent Demeter csodátévő arca alatt. A haldokló megértette, amint megértette a bazilita barátok kórusát is, akik bevették magukat a szomszédos kápolnába, s három napja már elkezdték a lamentációt. Válasszuk inkább a prefektust, mondta fáradtan, majdnem mosolyogva, bár a derék Romanosz elmúlt már 60 esztendős, s felesége nem szül hosszú évek óta gyermeket. Menj Kolostorba, mondja majd az őrség kapitánya a nemes dámának, az idő rövid, a császár nem törődhetik a porszemekkel. A tiszt hozza magával a város kormányzóját. Zoé felkönyököl, emlékezik erre az estére. Milyen sápat volt Románosz arca. Éjszakai nyugalmát zavarták meg, felesége hites ágya elől hurcolták el, úgy tört be a haldokló termébe, mint üldözött vad. Azt hihette, hogy gúnyt űznek belőle, mert a felpuffadt hasú, nehezen lihegő Konstantin a prefektus kezébe tette bíborban született Zoé kezét. A fáradt szem még egyszer felnyílik, mosolyog. Az orvosok megköpölyözték, könnyítettek rajta, Galenusz tanítása szerint. Nem fáj semmi. Pszellosz, az író és a nyugati ügyek titkára odahajlik a szolgálattevőkhöz. Ketten együtt 110 esztendőt éltek eddig. Remélhetjük el, legnemesebb uram, hogy hamarosan kivirágzik nagy Bazil száradó ága. Szeszélyes haldokló volt a császár, nem lehetett ellenkezni vele. A prefektust hűséges asszonya mentette meg, aki előkereste a halotti fájtlat, kiválasztott egy zárdát a szigeteken. Románosz házát már megszállták a zsoldosok. Erre gondolt, a szétdult otthonra, a száműzött asszonyra, a tüzes vasra, mely felvillan a vonakodó szeme előtt. Erre gondolt, amikor kezébe fogta a mátka kezét, s engedelmesen odatérdepelt a bíbor párnára. Talán látta is, hogy a halódó császár utolsót, gúnyosat mosolyog. Zoé emlékezett mindenre, az első férfira, aki megérintette. Az évek nyom nélkül peregtek le róla. Rögeszméjévé vált, hogy a virágok gőze, szirmok párája tartja frissen. Bort nem ivott, kevés és egyszerű ételt evett. A mámort kedvelte, mely nehéz, folytó párákban gőzölök ki, mint láthatatlan burok veszi körül a mozaik falakat. Visszagondolt az első éjszakára a maga ura palotájának hagyományos nászszobájában. Románosz, nehéz lélegzetű, lihegő császártársa görcsösen szorongatja a kristálypecsétet, száműzött asszonyának neve bugyborékol ki ajkán álmában, ahogy megszokta az elmúlt csendes esztendők alatt. Aszmásan lélegzett, míg ő, Zoé, már a csodálatos fiúra, a felejthetetlenül szép Mihályra gondol. Látja arcának pírját, alakjának hibátlan vonalát, amikor lehajlik hozzá, hogy megcsókolja a bíborcipőt. Keresi ezüst tükrét, nézi az arcot, melyen nem hagy nyomot az időmúlása, hambas és tiszta, ritkán használja a festékeket. Gőzök fölé hajlik, különös sókban fürdeti testét. Ősei közt császárok és szentek voltak, vonásaikat őrizte meg a hajlott finom orr, keskeny száj, vékony szőke szemöldök. Dél van, csak este engedi maga elé a minisztereket. Ilyen párás különös nap volt, amikor jöttek a szolgák, s jelentették, hogy Románosz, a császár lebukott fürdővizébe néhány perccel hosszabban, mint bírta szíve. Dél volt, amikor meghalt Románosz, és Zoé kereste szemével a szép Mihályt, az eunuch öccsét és a hajófestő fiát, aki császárrá tett, s később eltemetett. A barátok mindig megérzik a halál közellétét, feltűnnek, zsolozsmáiktól megreszket a levegő. Mennyi halott volt körülötte, mióta kijött a világba, él és trónon ül. Jánosra is emlékezik, a nagy eunuchra, aki helyette uralkodott. Öccsén, Mihályon keresztül, majd másik öccsén keresztül, akit Zoé engedelmesen harmadik férjének választott. Kár volt elűzni Jánost. A gondolat ott kószál a hosszú, különös asszony koponyában, mely nemes, céltalan, mint üvegházban nevelt ritka virág. János bölcs volt, megértő, szelíd. Egy herélt fecsegőbb, lármásabb, de mégis mindig szelidebb, mint egy férj. A hullámra gondol, mely felvetette Konstantinosz Monomachosz, a negyedik férjet, s elsöpörte Jánost, aki két császárt is adott öccsei közül. A nép gőgösebb volt, nem tűrte, hogy mesteremberek ivadéka heverjen a császári nyoszolyákon, urat akart. Azóta így élnek hárman a Szent Palotában, Zoé, Monomachosz a férje, s Szkleréna a szerető. Ha élnes itt volna János, megmagyarázná neki, hogy miért forrong megint a város, miért égnek újból a gyertyák minden éjjel a kancellária ezer szobájában. Miért várják a pátriárkát, miért kell elrejteni a római püspök követeit, akik különös bíborszínű kalapjukban érkeztek, mozdulatuk faragatlan és barbár, hangosan beszélnek latinul. Ha János itt lenne, feléje hajolna, beszívná ő is egy új eszencia szagát, csipetnyi tenyerébe venne a szétporlat szirmokból, s egyszerű asszonynak való szavakkal elmondhatná, miért űzik egymást Kerulairosz Mihály, a pátriárka, akit Monomachos segített a főpapi székbe, s a távoli pápa, akinek Leó a neve. János megmagyarázná másként, érthetőbben, mint a tanács logoteája, jobban, mint maga Monomachos, aki amúgy is csak szeretőjével beszél. Nem szereti a pátriárkát. Ismerte Románosz korából, mint sima udvari embert, eltűnt egy időre, mint eltűnik egy hullám valamerre, s felmerül megint. Monomachos akarta, hogy ő mondja a harmadik férj felett az elmaradt emlékbeszédet. Talán ő engedte, hogy a pátriárka felvegye a bíborcipőt. Úgy mondják, a hatalmas pap gyűlölettel beszél a parázna illatokról, melyek megfertőzik a császárnő udvarát. A hang elhallatszik Zoéhoz, a bőti szentbeszédek, melyek megszabdalják az udvar elkörcsét, beszédek, melyekben egyszerű tevel szólítja meg azt is, aki bíborban született. János alatt mindez egyszerűbb lett volna. Nem kellene nézni a homokórát, nem hallaná a sürgető kamarások zaját, a hírt, hogy megérkezett a pátriárka, s búcsúzni készülnek a távoli latin püspökök. János azt mondaná, maradj még, szent felség, a világ várhat, hajolj gőzeit fölé, pihenj, légy még szebb, mint tegnap, felette nyomtalanul száll el az esztendő. De Monomachos szigorú császár. Keze a csengőn van, most következik a felkelés órája. Öltöztetni fogják aranyba és cifraságokba, mint ahogy fénybe és ragyogásba öltöztetik a szónokok a szót. Császár és pátriárka, test és lélek, akarat és szellem, hús és vér. A nép így hiszi, szinte babonásan tiszteli őket együtt, de mentem fellázad, ha felbomlik közöttük a harmónia. Ezért nehéz, tövises az útja azoknak, akik a római püspök nevében érkeztek Bizáncba, hogy elnémítsák Kerulairosz szavát. Zoé a régi pásztorlevelekre gondol, melyeket a hajósok hoztak minden évben a tavaszi áradás után. Meglobogtatták a nagy tekercseket, leoldották az ezüstpecsétet, felmutatták a keresztbetett két kulcsot, a pápa jelét. A követek, akik Rómából érkeznek, mesélik, hogy a város romok közt él, idegen népek ágyasa. Péter sírja felett kopott öregember mondja a misét, nagy ünnepekkor sem telik neki annyira, hogy aranyedényből egye ételét. Ott él a hét halmon egy házban, melynek tetején becsorog az eső. De a pecsétet ő tartja kezében. Ezzel a pecséttel köt, old, átkoz, üzen és parancsol a világ hatalmasságainak. Dél van, Zoé int, hogy húzzák össze újból a selyemfüggönyt. Fel kell, néhány óra múlva ott ül majd bálványfényességben. Ketten ülnek Monomachosszal, s ő hallgatni fogja a távoli szegény öregember szavát, amit elhoztak hozzájuk a bíborkalapos, faragatlan latin papok. A pátriárka egyedül ül a bolthajtásos imaszobában. Felette lebegnek a komor, magányos szentek, akiknek arca az ítélet árnyékai közt keményedett meg. Trónushoz hasonló székben ül, mint az úr földi helytartója. Ha fellebben sejem palástja, kivillan a bíborcipő. Kerulairosz Mihály Isten kegyelméből a birodalom első városának pátriárkája várja Leónak, a római püspöknek követeit. Leónak, aki pápának nevezi magát, s akinek nevét ő kitöröltette az oltára helyezett szentkönyvekből. Erre a napra vette fel először bíborsarut, melyet az ősi szokás szerint nem hordhat más, csak Cézár vagy Augustus. A császár vargája reszketett, amikor egy este elhívatta Mihály magához, mértéket vétetett vele. A szörnyű titok égette ajkát, azóta úgy jár a varga megroskadva félig eszelősen. De ő hatalomban és erőben legalábbis egynek érzi magát a császárral. Többnek is, mert az ő kezét világi dolgokban nem bilincseli meg a palota, tanács, eunokok serege. Kezében a kötés és oldás ereje. ezer és ezer pap, templom, kolostor, rendház népe, kezében az átok ereje, melyet elengedhet a keleti tartományok fölött. Több a császárnál, mert a lélek végtelen birodalma is az övé. Nézi a köntös alól kivillanó Campagiát, a bűvös sarut, s az útra gondol, melyet eddig megtett. Több mint 30 esztendeje, hogy apja oldalán dobogó szívvel lépte át először a Szent Palota küszöbét, mint a császár szolgálatára rendelt nemes fiú. Konstantinosz elé ereszkedtek, megcsókolt a lábát, emlékezik, a hús viszeresen duzzadt ki a vörös saruk közül. Az udvarban élt, járt vadászatokra, részt vett követségekben és hadjáratokban, fegyver és toll volt kezében, utazott távoli kormányzásokban is, hogy ellenőrizze az adólajstromokat. Férfi lett, s lassan megunta a jelentéktelen szerepet. Sejtelmes és édes hírekre lesett, melyek ott keringenek a palota hajszál ereiben. Mindenkitől tanult, a messzi vidéke kormányzóitól, a püspököktől, birodalmi méltóságoktól. Legtöbbször mégis az eunuchok és az ajtónálok voltak szolgálatára, mert ők ismerték a császárt az emberi élet egyszerű perceiben, kihasználták a test és lélek rejtett gyengeségeit. Lassanként megtanulta, miként kell olvasni az arcokon. Emlékezik Zoéra, amikor első férje, a boldogult Romanos kihirdette a törvényt, hogy ezentúl elválnak anyaszójától. Míg a szenátus hallgatta a szöveget, Zoé arcán egy villanás volt, egyetlen arcrezdülés, olyan lett, mint medúza. Ez a villanás Romanosnak az életébe került. Aki olvas az arcokon, mindezt látja, és sietnie kell, ha olvasni akar. Hiszen Zoé arcán, amikor felemelte fejét a szenátus dísztermében, újból ott ült a bálványszerű, merev császári mosoly, melyet gyötrelmei közt halálos ágyán sem hagyhat el az, akinek fejét érintette a korona. A hír, a legtitkosabb hír úgy szólt, hogy Konstantinosz Monomachos a bíborét szívesen otthagyná Lesbos szigetét. Gyalázatosnak tartja János eunuch királyságát, szurtos népét, aki feltolakodva a trón magasságáig egy öregedő asszony szeszélyén keresztül császár komédiát játszanak, amikor veszélybe forog a birodalom. Kerularios volt az elsők közt, akik a hazatérő nagyúrral szót váltottak. Beszéltek a világ dicsőségéről, a dicsőség mulandóságáról, s a kegyes szavak mögött lassan épült a szilárd fal, melyet suttogó titkos összejövetelekben formáltak ki a pártütők. Ő Monomachos hűségére állt. Valami volt a nagyúrban, ami lenyűgözte. Férfi volt, kevés szavú, mosolygó főméltóság, aki könnyen, utolérhetetlen gráciával kockáztatta életét. Épült a fal, de minden este úgy búcsúztak, hogy egyikük sem látja többé a másikat. Egy este Kerularios szelet papírt talált ajtaja alatt. A betű asszonykéztől eredt, csak ennyi volt rajta. Monomachos kertjének tengerre néző kapujából egy kis csónakon este elmenekült. János eunuch hatalmában tartja a palotát, ő az erősebb, mindenki érezni fogja újból a kezét. A fiatal férfi ismerte a palota éjj zaját, amikor elindulnak fáklyákkal kezükben az őrség zsoldosai, szobáról szobára járnak. Végeznek, vagy bilincset kovácsolnak a kézre, kapott parancsuk szerint. Ládájában mindig volt barátkámzsa, bot és fasaru. Ha megszédült a világ dicsőségétől, ez emlékeztette a végső dolgokra. Lemosta szakálláról az ezüstport, levetette az udvari fényességet, percek alatt kor nélküli, vörös szemű bazilita barát lett, aki elhagyja a sok fényes termet, hogy Istennek tetszőbb hajlékot válasszon. Nem üldözte senki, így ment ki a Szent Palotából, elkanyarodott a tengerpartra, magával cipelte aranyait. Mire túljutott a palotavároson, ott állt a falak tövében, már éjszaka volt, érezte a víz nyírkos hullaszagát. Egyedül volt, mint soha még az életében. Keze megtapogatta a mellén a keresztet. Valami alaktalan mozdult meg benne. Imádkozott hangtalanul, más szavakkal, mint nagy ünnepekkor a farizeus díszhelyén. Megy az aranyszarv mellett, nem törődik a részegekkel, matrózokkal és szajhákkal, akik kitérnek a barát előtt, de utána eresztik mocskos tréfáikat. Botorkál az ormótlan saruban, a fatalp felsebzi lábát, örömmel vállalja a szenvedést. A zárt kapuhoz ér, kezébe veszi a kopogtatót. A megzendülő fatábla szava mondja, vezeklő bűnös lépi át Szent Bazirendjének hajlékát. Az első éjszakák szörnyűek voltak, és mégis megnyugtatók. A lélek dobogását hallgatta hajnalig. Az árnyékoknak szavuk volt, szentek és vértanuk jöttek, ijesztően elnyúltak a révület percei. A világ, mely érzékei fölött van, látható és hallható formát öltött, és ő mindezek közt élt szent borzadályban. Így töltötte az éjszakákat, míg hajnalba rátérdelt a fatáblára. Misztikus ajándékok garmadáját kapta ezekben a hetekben, a vezeklések stációin át. Sokáig hallgatott, míg a szent kolostor apátja meg nem szánta, és beszélni kezdett vele. Az apát ismerte a riadt szemű hajnali zörgetőket, akik barátcsuhában vagy bíborszegélyes köntösben érkeztek, lóhátán vagy sebektől borítottan. Mögöttük felhangzik az üldözők lármája, akik megtorppannak a szent kapuk előtt. Ismerte őket, akik érkeztek. Volt köztük olyan is, aki kibírta az irgalmas ájulást, mely követi a kint, amikor a szembogara utoljára ijesztő körökbe tágul. A tüzes vas sercenő fénye éri, a test viszi a fájdalmat, vakon tapogat az éjszakában, mely úgy csap föl hirtelen körülötte, mint a tengervize a mélybe zuhanó fölött. Az apát ismerte mindegyiküket, s úgy bocsátotta vissza őket, némelyikét újból hatalomban és dicsőségben, másikát csendesen és mozdulatlanul fekete lepelbe bevarva két deszka közt, négy szerzetes vállán a névtelenek csendes országa felé. Kerularios nem lakott a vendégszárnyon. Sóvárgó, nyugtalan lélek volt, a test kényszerű pihenője után kifáradt az elmélkedésben. Csodálatosra vágyott, égnek ívelő lángnyelvek közt rebdesett a gondolat. A betű mámorát érezte. Már csak foltokban, homályosan felszakadó emlékekben élt benne mindaz, ami történt vele a világi életben. Felaprózta a szűk éjszakát, mert a böjtökben és önsanyargatásban nem talált kielégülést. Szomjúságát csak az írás oltotta. Megtanulta ismerni a másik világot, mely különbözött mindattól, ami lelkében eddig kialakult. Olvasta az aranyszájú atyákat, akik szembeszálltak az apostatákkal, eretnekekkel harcoltak, döngették az értelem kapuját, fordították az írást, s viasszal tömték be fülüket, ha hallották a világ kórusát. A szürkehajú adeptus a késői érzés izgalmában él, elszakad a tanítómesterektől, ott ül a bibliotékában, éjszaka bekopog hozzá soros barát, kéri, fújja el a mécsest, nem sokára rájuk virrad, meg kell kezdeniük a regulát. Mosolyog, s tovább olvas. Nincs egészen ébren, összefolynak néha a betűk, egybeborul álom és figyelem. A szentek élnek körülötte, közönséges emberek módjára, járnak a polcok előtt, beszélnek, a jelképek hordják formájukat, farkas kergeti a bárányt a világ romba dölt márványpalotái között. A hét halom óriási csontváz, Rómát kikezdte a vénség, tagjaiba beállt a gyengeség, nincsen ki táplálja, szíve halkan dobban, mint téli álmukban szendergő barlangi állatok szíve. Fóliót fólióra halmozott, lassan csillapodott az első izgalomláza, de annál csodálatosabb volt az igazság válogatása fények és árnyékok között. Saját lábán járt-e, vagy lelke alá csúsztatták tenyerüket az üdvözült hitvallók. Bódulatban élt, de elméjének tisztaságával elkápráztatta szerzetes társait. Alázat és gőg volt benne, majdnem Káin szava, aki szemtől szembe mert szólni az Úrral, kérdőre vonja, válaszol neki. Eltépett minden köteléket, mely hozzáfűzte a régi világhoz. Nem várt, s nem hallgatott híreket, nem érdekelte ki most a császár, éle még János, a nagy eunok, vezete Narszesz módjára hadakat, kártékony szelleme csendben megfekszi továbbra is a szent palota. Nem ismer már senkit, sem rokont, sem familiárist, elfeledte az udvar dámáit, akik eleinte vidéki, rejtett kastélyaikat ajángatták, pénzt küldtek, vitézi köntösöket. Mindez már régen nem kísértette. A harc nem ott lobogott, ahol megtorpannak a hétköznapi bűnösök, azok, akik egyszerű vétekkel vádolják gyontatójuk előtt magukat, asztals ágy örömeikös sóvárognak testük tisztasága után, felkelnek éjszakánként, verik magukat. Ő nem így köznapi módon viaskodik. Hozzá nem lopóznak be kígyók, hogy asszonyformát öltve kísértsenek magányos fekhelye körül. A láz égeti, mely ott perzsel a lélek mélyén, ahol minden már csak jelkép, innen és túl az alfán és omegán, világok közt bolyong, melyeknek nem ismeri törvényeit. Így ült a könyvtárban naphosszat, s olvasott. Ismerte az alkonyatot, mely lila csíkkal fest végig a fehér falon. Áttetszőbb lesz tőle a novíciusok arca, a korpus sejtelmesen libeg a keresztfa barnasága fölött. Zajt hallott, úgy vette, mint imára induló szerzetesek facipőinek megszokott hangját, mely egy idő múlva elcsendesedik. Latinul olvasott, rászokott a nyugati atyák írására is, törte a betűt, a római ősök keményebb szintaxisát. Ha elnyomta a fáradtság, hangosan olvasott, majdnem kiáltva az idegen szöveget, hogy ébren tartsa a hang. A zaj közelebb jött az ajtóhoz. Az elöljáró bejött, meghajlott előtte, megolta a fogadott hallgatást. Menj szobádba, testvérem! Összegöngyölte a pergament. Valaki jött a külső világból, aki emlékezik, hogy ő egykor élt, neve volt és rangja. Élt és vétkezett. Felállt, ment az elöljáró mellett, vissza a cellába. Először csak egy árnyékot látott az alkonyatban, amikor kinyitotta a szoba ajtaját. Az árnyék nőtt, bíbor színben játszott, szeme szempárral találkozott, tekintettel, melynek tüzére sokáig emlékezett. Látta újból Monomachosnak, a nagyúrnak arcát, hajának friss ezüstjét. Látta, hogy lábán császári bíbor sarut visel. Az árnyék elérte, két karjába ölelte. Nem várta, hogy térdet hajtson, az emlékezet felhordja az udvari szavak feledett törmelékeit. Átölelte, mint az utolsó estén, amikor félelem és remény közt váltak el az összeesküvők. Érted, jöttem, hogy magammal vigyelek. Ő jött érte, a császár, alig egy héttel koronázása után. A vezeklő kezét kereste, aki nem tudott a világ változásairól, nem tudta, élnek-e még Zoé koronás szeretői, éle maga a bíborban született császárnő, ki van mellette a trónon, hányadik hitvese. Az élet megállt a kapuk előtt, a szerzetesek nem beszéltek egymással, egyik óra hasonlít a másikra, élet és halál közt nincs nagy különbség, egymásba olvad nappal és éjszaka. Lehet, a Bazileusz úgy hitte, hogy egykori híve álarcot hord. Egyetlen szavára leveti a csuhát, harsányan kiáltja, hogy mindez színlelés volt, keresi lovagi köntösét, köszön az apátnak, fizet a menedékért, jussát s jutalmát kéri, mert az új császárért szenvedett. A világból érkező hang ezért óvatosan ezt mondja. Hallottam, Mihály, hogy szent és jámbor lettél. Elolvastál minden könyvet, amit megtaláltál a polcokon. Most örvendj velem, kijössz a világba. Ha tettél fogadalmat, feloldatom. Szembenézett Monomachosszal, akinek senki sem nézhet szemébe. Mit tud felőle ez az ember? Szellemek rajzanak körülötte, ezer és ezer átkínlódott óra emlékét őrzi. Nincs senki, aki valaha is eltörölhetné lelkéből az isteni harmóniát. De a császár bölcs, világi ember harcol érte. A birodalomról beszél, mely nyomorult öregember, elvesztette férfi erejét, mióta heréltek fölötte az urak. Hajómázoló fia ült a trónon, s árnyékukban egy 50 esztendős, csodaszép, ostoba gyermek, a bíborban született Zoé. Az impérium szerkezetén átfutnak a veszélyes remegések. Ősei Rómából jöttek, hordták a bíbor szegélyes tógát, vérében érzi a veszélyt. Keleten Mohamed fiai tördelik le a provinciákat. Nyugatról félelmes hullámok jönnek, még ott élt számkivetésbe Lesbos szigetén, barátságot kötött a tenger népeivel, minden hajó hozott és vitt híreket. Szent Péter örökébe újból férfi került, királyi vérből való ember, akinek szava messze hallatszik. Beszéde kemény és éles. Bizáncban pedig öreg a pátriárka. Alexios jámbor s gyenge aggastyán, reszkető kezében nem fegyver a pecsét. Ment vele álomittassan és engedelmesen. Ott ült az öreg Alexios pátriárka árnyékaként, mint tanítvány. Lassan eszmélt. Feledett hangokat hallott, melyek felidézték újból a világ arcát. Semmi sem változott az alatt, míg ő egyedül maradt. Újból látja Zoét, amint hever a bazilissza ágyon belesüppett bíbor párnáiba, csúcsos fövegű varázsló kavarják a virágnedveket, mindent elborít az ámbra gőze, néha felhangzik a gyönyörű, esztelen asszony mámoros önfelett kacaja. Így fekszik a császárnő 65 esztendejével, mintha a természet csodája lenne, aki nem fognak az élet törvényei, redőtlen, gyermek ilyen síma arccal, leány alakjával, karcsú bokákkal, gyönyörű kék szemével, melynek tükrét nem töri meg a gondolat. A világ lassan, észrevétlenül visszavette, s ő lábával érintette azt, amit önmagában iszapnak nevezett. Hitte, hogy az úr sugallata volt, mely őt a szelíd s hallgatag atyák közé vezette szorongattatásának éjszakáján. Most visszahívta a világ, s neki kell a világot kolostorokkal, apátokkal, püspökökkel benépesíteni. Ügyel a rítusra, s elnököl Alexios nevében a disputákon, melyek hetekig, sőt hónapokig folynak egyetlen szó értelme fölött. A világ újból nyitott könyv lesz előtte, minden lapjával egy századot lapoz. Éjszaka nem alszik, visszanyúlik az időkbe, visszaidézi a kolostor cella magányának halk felejthetetlen extázisát. Nappal benne él a világban, olvassa püspökök, kormányzók levelét, követek szavát. Az emberfajta gonosz illatát érzi, látja a nappali akarcát. Minden alá van vetve az élet törvényeinek. 12. éve él hatalomban és dicsőségben, mint Alexios után következő pátriárka. Szava kemény, erős és messze hangzó. Antiochia és Alexandria pátriárkái utána igazodnak. A nappali ember ismeri a világot. Nem idegen előtte a Szent Palota, melynek minden cselszövényét kiismerte már ifjúságának évei alatt. Mindenkit ismer, nem feledett el egyetlen jottát sem mindabból, amit látott, s amit megtanult. Ismeri a lelket. Először megretten, amikor már nem tudja gyomlálni gőgjét, egekig csap a kevésség, magasságokból tekint alá a világra, melynek oly gyarló formát adtak az ostobák. Miattuk nem alkuthatik meg önmagával. Nem fordulhat vissza, nem könyöröghetik újból Szent Bazil köntösét, nem mondhatja a szelics hallgatag elöljárónak, amikor bekopog a kapun. Atyám, jártam a városban, kifáradtam, s lásd, most megint itt vagyok. Nem mondhatja, mert körös körül ostobák élnek, akikre neki ügyelnie kell. Ezért él és uralkodik, kerül a Rios Mihály. Erősebben, keményebb kézzel, mint az öregedő Monomachos, akit egyre inkább rabbá tesz a férfi szenvedély. A klastromból magával hozta a néma órák szeretetét. Keze rajta pihen a pergamenen, ilyenkor gyűjt erőt a lélek, valósággal megújhodik. A pompa s az arany csak eszköz körülötte, mint a gyémántos szemű oroszlánok a Bazileus trónja előtt. Az ő követe nem ment jámbor látogatásra, ad liminia apostolorum Rómába. Üzenetet vitt, s követelt. Neki kellett mindent először hangosan kimondania, oly erősen, s oly nyíltan, mint ahogy soha keleti főpapa pápával nem beszélt, még maga Fótius sem. Róma meghalt, s az új Róma itt él Hellespontus ölében, pátriárkája főpap az egész keleti világ felett. Ezt fogja ma még egyszer, még keményebb szóval kimondani a római püspök követei előtt. Ezért ül itt, a rekkenő napsütésben, nehéz, szokatlan bíborában, méltóságának jelvényei között. Ő volt az első, aki üzent a római püspök legátusaiért. Széke elé idézte őket, mihelyt hajójuk kikötött Propontison. Üzenete így szólt. Mindaddig nem mehettek sehová, nem érinthetitek egy templom küszöbét sem, nem mehettek be a Szent Palotába, míg a pátriárka előtt nem mutatjátok be fiúi alázatotokat. Délután lesz az óra, amikor várunk Krisztusban titeket. Három követ jött, rangjukat magasra szabta Leó. Két bíboros van közöttük, az egyik királyi vérből eredt, a másik a pápa testvérének fia. Kísérőjük az Amalfi érsek, a jámborságáról híres Péter. Délután fogadja őket, ha leperegnek a homokórán a szemek. Estebéden látja vendégül őket, nyelvük majd megoldódik, szavuk elveszi a nehézkes merev formát, elpanaszolják bizonnyal Róma sorsát, csodálatba ejti őket az elébük táruló város, mely szebb s hatalmasabb, mint amit valaha is láthattak. Ezután fog csak megnyílni előttük a Szent Palota császárvilága, ha hajlanak az egyességre, s belekezdenek két kezükkel a hídépítésbe Leó és Mihály, Róma és Bizánc között. Szeme a homokorán, melynek vékony nyakán keresztül kérlelhetetlenül fogy az idő. Őt magát most nem zavarhatja senki, míg meg nem koppantja az érctáblát, nem ad jelt, hogy nyissák meg az ajtókat, mert már elindultak szállásukról a követek. Belső világába húzódik vissza, megáll körülötte az élet, senki sem tudhatja, mennyi idő telik el, míg ül Mihály a pátriárkai székben, várja a követeket, és szeme előtt elvonul az új, a római püspöktől felszabadult Bizánc. Július volt. Mindenfelé gyümölcshulladékok hevertek, melyeket hajnalban őröknek, sraboknak kellett összekotorniuk. A város délutánra megtelt emberekkel. Mindenki a tengerpart felé igyekezett. Gyümölcsöt majszoltak, kibírta volna ki a sikátorok odvait, melyekben megreked a hőség, parányi szél sem érkezett a tengerpart felől. A tömeg a vizek mellett hömpölygött, a fórumok kőrengeteg világa, a nagy tér a Hágia Szophia előtt üresen maradt. Délután volt, abban az órában, amikor a pátriárka papjai befejezték uruk öltöztetését, ugyanakkor a templomtér kis utcáiból különös alakok tűntek elő. Mintha sírból keltek volna életre, köntösük szennyes, sötét volt, arcuk pergamenszínű, szemük riadtan rebbent a járókelők felé, mintha lesnék a halál angyalait. Latinok voltak, üldözött papok és fráterek, akik ellen írtóháborút viselt két esztendő óta Kerularios Mihály. Némelyik egy megmentett szentségtartót fóliáns kettétépet darabját cipelte, mindazt, ami megmaradt a templom égésből, melynek minden római rítusú istenháza többé-kevésbé áldozatul esett. Lehet, mindezt Kerularios nem így akarta. Szelidebb, megértőbb, emberibb volt az első szó. Ám mire kiszaladt az ediktum a latin papok ellen az utcára, fáklyát ragadtak a fanatizált görög fráterek, s nyomukba hömpölygött a tömeg, mely lázas türelmetlenséggel fosztogatott, átkeresztelt, hellenizált. Azóta a papok pézai vagy genuai kufárok köntösébe rejtőzködtek valamerre a rakodópartok körül. Napközben a világportékáit rakosgatták, estére felvették az úr ruháját, s rejtett helyen ládák közt misét mondtak Krisztus latin népének, úgy áldoztattak, ahogy megkívánják a római rítusok. Tudták, hogy minden nap halállal játszanak. Elég egy szó, s a vakmerő latin papot széttépi a felkorbácsolt idegenekre leső bizánci indulat. Misztériumok s munka között éltek, így vártak a jobb időkre, szorongásokkal teli nappalok s éjszakák után. A hírt mindannyian megtudták mégis, a rejtek helyek népének titkos hajszálcsövein. Talán hamarabb, mint maga a pátriárka s a Szent Palota eunuchjai. Ők tudták, hogy a követek teljes hatalmú legátusok, akik előtte nincs Krisztuson kívül úr, kezükben van az átok, villáma ellendül, ha valaki velük szembeszegül. Tudták, hogy Kerularios magához rendelte őket, csak utána járulhatnak a császár és a császárnő elé. Délfelé már mindent tudtak a rejtőzködő latin papok. Kora délutánra leesett a siesta forró ájú csendje, melyet csak a követekért vágtató hintók, szolgálattevő testőrök lovainak zaja szakított meg. A ritmus, mely minden udvari ünnepének szokott velejárója. Ám a hír még többet mondott. Így szólt. Jöjjetek elő rejteketekből, mind a hányan vagytok, latin papok, miként feljöttek a régiek a katakombákból, amikor Konstantin császár kimondta a szót. Jöjjetek elő, fráterek, áldozó papok, diakónuszok, úgy, ahogy vagytok, szakadt köntösötökben, szakálasan és gyötörten. Jöjjetek mindannyian a Hágia Szofia elé. Jöttek, velük együtt a főváros latin kis népe. Kufárok, pénzváltók, hajós gazdák, városaik nyelvét beszélték, szinte tüntetően a prefektus fegyveres emberei előtt. A pízai konzulházának hátsó kis kapuján három pap lépett ki. Mögöttük néhány szolga ládát cipelt, nyomukat elmosta az utca. Hátulról közelítették meg a Szent Bölcsesség templomát. Az előcsarnok csendes volt, márványpadjain szundikálók hevertek. Még messze az ünnep, ilyenkor minden tele van fonnyat virágokkal, gyümölcs hulladékokkal. Mindez gondosan elseplik a szolgák vasárnapra, amikor maga a pátriárka mondja az ünnepi nagymisét. A Hágia Szófia maga a világ. Bizánc itt él, ünnepel, lázad, koronáz. Minden aktusnak akkor van magasabb rendű értelme, ha itt a világ kupolája alatt zajlik le. Ide kell visszatérnie a császárnak diadallal, mert itt áldotta meg a pátriárka hadba induló fegyvereit. Itt hintik meg az életvizével a Szent Keresztségben a megtért pogány fejedelmeket. Itt koronázzák meg a császári hitvest egy nappal azelőtt, hogy a Bazileusz asszonyává teszi. Ám itt sűrűsödik meg az elégedetlenek világa is, ide szorulnak be, ha bajós esemény közelít, ellenség ostromolja a falakat, kitört a dökhalál, vagy a nép elégedetlen császárával, várja a pátriárkát, aki megmondja, hogy kit koronáz meg a letett Bazileusz helyett. De ma csak néhány agg bóbiskol a forró délutánban, amikor a Hágia Szófia váratlanul megelevenedik. Remeték, sápad, beesett arcú emberek vándorolnak elő a sikátorokból. Szemük riadtan pislog a napsütésben, melytől elszoktak, botladoznak a macskaköveken. Mellettük jól táplált, életerős latin kufárok, akiknek még megengedi a törvény, hogy eladhassák portékájukat. A három pap beér az átriumba. A szökőkút vize permetel a magasba, valaha itt végezték a hívek a tisztálkodást. Az első pap oda megy a vízhez, megnedvesíti tenyerét. Csukjáját hátratolja, a kiszabadult fej most büszkén viseli a durva, széles karimájú bíbor kalapot. A nagy templomba 9 ajtó vezet. A szem felfut a homlokzatra, keresi Krisztust, bajában az írással, mögötte Mihály arkangyal, előttük a bizánciak régi császára térdel, a bölcsességéről híres Leó. Hárman ott állnak a középső ajtóban, melyet királyportának nevez a nép. Az egyszerű papi gúnya leesik róluk, már nincsenek egyedül, a szentatya három követét tépet, sovány, megkínzott szerpapok serege veszi körül. Isten szabadege alatt kezdődik az öltöztetés szertartása. A szolgák kinyitják a ládát, Hubert és Frigyes kardinális palástjuk fölé borítják a miseruhát, Péter érsek mitráján megcsillan a nap. Hubertus keze meglendül, magasra emeli a legátusi kettős keresztet, s lassan, utolérhetetlen méltósággal megindul a királyhajtó felé. Az éneknek, mely most felszáll a levegőbe, barbárabb a ritmusa, mint ahogy himnuszaikat énekelik a Szent Palota nem nélküli énekesei. Latinok latinul szól az ének, Róma nyelvén, gyerekkori rítusok szerint, végtelen áhítatban, mert érzik a körülöttük kibomló csodát, mely eljött értük, megtermékenyíti lelküket. Három férfi jön, egyikük középen magasra emeli a legátusi keresztet, mindhárman aranyba és bíborba öltöztek. A kórus ellankad, valaki új zsolozmát intonál, megint erőre kap. A pásztorbot megérinti a hatalmas bronzportát, s most ajtó két szárnyát belülről kinyitják láthatatlan kezek. A három legátus megy, mártíriumra készülő arccal, mindnyájan ismerik a Hágia Szófia népét, tudják, elegendő lenne egyetlen szitok szó, egy elrepülő kő, reájuk törnék az oldalajtókat, s percek múltán már véres tetemükkel kergetőznének az utca gyerekek. A három legátus tudja ezt, így lépnek be a Hágia Szófiába, hárman egy vonalban. Hubertus hangosan, latinul énekli az introibót. Bizánc hallgat. Róma a varázslók birodalma keresztje védi a mágusokat. Hang nincs ellenükben, bíboruk széle leomlik a márványkockákra, a beszorult görögök is letérdepelnek, a nyitott ajtókon egyre több bámészkodó s ájtatos tódul be, hogy végignézze az ismeretlen, különös ceremóniát. A három legátus most felnéz a magasságokba, érezniük kell a parányiságukat. A kupola reájuk nehezedik, óriások játékszere csak az ember, átfutó árnyék a mozaik szentek között. Az oszlopok elfogják a tekintetet. Az oszlopok, amelyeket Babilon és Ninive romba dőlt palotáiból küldött Bizáncba az Úr akarata. Az ének elhallgat, a tömeg nehéz lélegzete az egyetlen zaj, mely kíséri a legátusokat. A Hágia Szófia népe vár, csodát remél, vagy színjátékot. A szerpap hatalmas papírgöngyeleget vesz elő. Letérdel, a másiknak nyújtja, így kerül a tekercs kézről kézre, míg eljut a legátusokhoz, s frigyes bíboros kezébe veszi. A főoltár előtt térdelnek. A kardinális lassan felemelkedik, valaki meghúzza az imára intő kis harangot, megkongatják az érctáblákat, a tömeg tértre esik, amikor megszólal a hang. A hang latin. Kemény, hatalmas, végig száll az ívek alatt, melyek csodálkozva verik vissza a szokatlan római szó. A hang így mondja messze hallóan, adversus graecorum columnias. Egy pillanatra elhallgat, lassan megoldja a pecsét vörös kötelékét, ajkához emeli a jegyet, mely Krisztus földi helytartójának monogramjával ékeskedik. Megszólal a hang, akik értik, megrettennek tőle. Kemény és éles, mintha a roskadozó békét most terítené le az éles kard. Új szó, melyhez hasonló még soha nem hangzott el a Szent Bölcsesség templomának kupolája alatt. Mi nyugaton megtisztulunk az eretnekségektől. Róma joggal mondhatja magát minden keresztény egyház bírájának. De ti görögök mindenkor melegágyai voltatok a heretikusoknak, s miként a kártékony donatisták, ti is úgy állítjátok, hogy Krisztus igaz ekléziája a ti görög egyházatok. Csak az az érvényes szentmise áldozat, amit ti mutattok be, csak ti kereszteltek az Úr tetszése szerint, csak a ti rítusotok őrizte meg a szentségek erejét. Nem különben állítjátok, mint a kivetendő Nikolai Jánusok, hogy a szent oltár előtt misét mondó áldozópapok házasságra léphetnek, de ugyanakkor Valezianus eretnekek módjára megfosztjátok egyházatok szolgáit a férfiasságtól, s ezek nem ritkán a püspöki székbe is emelkednek. Ti görögök, akik megáltalkodtatok konokságotokban, még tudatlanok is vagytok. A keresztény egyház négy egyetemes zsinata határozta, hogy a római pápa minden egyházak, püspökségek, érsekek és pátriárkák felett való úr, fejedelme az ekléziának, s ti botorságotokban mindezt elfelejtitek. Ám ugyanakkor nyelvetek hangos szitkokat szór az Úr jámbor szolgáira, akik megtisztítván lelküket latinul mondják a szertartásokat. Ti meritek-e fenyegetni, gyalázni, gyötörni, vérpadra hurcolni a jámborokat, akik ha elfelednék, hogy keresztény birodalomban élnek, bízvást kereshetnék Diokleciánus pribékjeit. Mindezek okáért pedig mi mondjuk nektek, szegény, tévelygő Konstantinápolis népe, szaggassátok meg köntöseiteket, vegyétek észre a gerendát szemetekben, mely átszúrja a ti lelketeket. Gondoljatok az örök üdvösségre. Vessétek ki magatok közül méltatlan, nagyravágyó, kevély és hitvány szolgátokat, aki az Antikrisztus útját egyengeti. Császári Konstantinápolis emberei és asszonyai, nektek szólunk. Én tudjátok meg, hogy átok alá helyezzük e perctől kezdve a hamis pásztort, név szerint Kerularios Mihályt. Tépessenek le róla köntösének díszei, mert kirekesztjük őt a hívek gyülekezetéből. Nem illeti meg őt többé semmiféle méltóság. Átkozott legyen a gőgös és megáltalkodott pásztor, s átkozott légyen az is, aki az ő kezéből elfogadja a szentségeket. Ám halld meg te is megátkozott, szavunkat hozzád is fordulunk, mert az isteni kegyelem nem zárhat ki egyetlen bűnöst, a legelbetemültebb latrot sem. Ha a holnapi nap ugyanilyen órájáig alázatos lélekkel színünk elé jössz, oly kép, ahogy bűnbánók szokták, megbánod gőgödet és téveigéseidet, s mindezekről előttünk, s a hívek előtt tanúságot teszel, felemeljük fejed felől az átkot, betakarunk az Úr palástjába, úgy fogadunk, ahogy a tékozló fiút fogadhatta az atya, amikor hajlékába visszaérkezett. A hang tovább zeng a Hágia Szófiában. A nép, Bizánc görög népe némán vár, hallja az érthetetlen igéket, valamire vár, ami megfogható számára. Vérre, lázadásra, csodára, de nem a római nyelv mágus szavaira. Mihályra várnak, a pátriárkára, képzeletük feléje szárnyal, neki kell jönnie a szentnek, s leghatalmasabbnak. Egyedül csak ő lehet elég erős ahhoz, hogy szétveri a latin atyák károgó varázsszavát. Ha most jönnek Kerularios egyes-egyedül, nem díszben, de csattogó bocskorsarúban, szörcsuhában, szemét az apostol szemére szegezve jönne és mondaná, ki veletek, ti átkozottak, mert megbontottátok a frigyet. De Mihály nem jön. Nem hallja meg a percet, magányosan ül és vár palotájában, szeme a homokóra porára tapad. Az átok kiszivárog a nép közé, az átok megfogamzik, nincs, aki csírájában elfojthatná. Az ómen rossz, mágikus minden szó, amit a latinok kiejtenek, egyetlen új sem mer hozzáírni a keshet hullaszínű testekhez. A végtelen templomban ott reszket a birodalom. Miért nem jön Mihály? Miért nem támad? Miért nem védekezik? Egyik oldalról felvonultak a színjátéknak a szereplői, de a szín a másik oldalon üres, néma, elhagyatott. A birodalom megremeg. Ez a nap talán félelmesebb annál, mint amikor az orosz sereg 8000 hajóval ostromolta a városfalait. A nép itt él és vár a bazilikában egy szóra, intésre, mozdulatra, amivel vihart szoktak korbácsolni urai. De nem mozdul semmi sem. A júliusi forróságban nem rezzen meg a falevél. Kocsik érkeznek a Szent Palota felől. A legszebbek s legdíszesebbek, melyekben idegen királyok és fejedelmek ülnek, akik a császár vendégei. A testőrség kapitánya utat nyit, a katafraktáriusok vértjén megcsillan a nap, a tiszt ott áll a templomhajóban, közel megy a legátusokhoz, térde berogy, megmeszteleníti fejét. Szava a császár szava, s most ő vezeti a legátusokat, akiknek arcára ráfagyott a mártír mosoly. Elsőnek megy Amalfi érseke, Péter, mögötte Hubertus. Frigyes ott áll az oltárnál, elfújja a két hatalmas gyertyát, s miként ez Krisztus sírbatételének napján történik, díszeitől megfosztja a főoltárt. A kéz újból összegöngyöli a pápai bullát, óvatosan a két keresztbetett gyertyatartó fölé helyezi. A széles sárga pergamentekercsről majdnem földig lóg le a vörös pecsét. A szerpap leengedte a lámpa ezüstláncát, parazsat vetett a füstölőbe, gyertyával meggyújtotta az olajmécseseket. Az arc előtűnt a sötétségből, halálosan sápat, sárga volt. Az órák, amelyek mögötte voltak, rávetették árnyékukat. A szemből, mintha kialudt volna a tűz. Mihály tudta, szó nélkül, sírek nélkül, hogy szakadékok felett jár. A húrt meghúzta, a húr elszakad. A forróság elviselhetetlen. A diakónusok ájuldoznak a súlyos sejem dalmatikában. Egy hang mondja valahol az átok szavát. Az anatéma kering a levegőben, finom, vöröses por rakódik rá Bizáncra, mint minden száz évben egyszer. Az egyiptomi pusztaságokról idesodort véreső. Trónján ül Mihály, lábán bíborsarujával, előtte három párna. Ide kellett volna térdelniük a követeknek. Mi lett volna, ha az ő követe, az achridai püspök megye Rómába, Szentpéter sírjához, ott olvas átkot görög nyelven, mely megborzangatja a latinokat? Kósza rémkép. Rómában nincs császár, romok vannak, s nem paloták, csonkatornyok meredeznek a levegőbe, a márványt belepte a gaz. És ez a Róma mer legátusokat küldeni, akik nehéz bocskorukban a királykapun mentek be a templomba. Szavuk nyugodtan szállt szét a kupolák alatt, beszédüket nem nyelte el a fékevesztett tömeg, vérükkel nem csúfolták meg a templom szentségét. Holott a pátriárka irgalmas volt Rómához. Hitte, hogy formát adhat a gondolatnak, mely oly régi, mint Konstantinus törvénye. Két nyáj, két pásztor, két test, két lélek, két püspök, két császár. Egyikük latinul, másik görögül beszél. Mindegyik elismeri a másik méltóságát országok és lelkek felett. Ezt akarta mondani a római követeknek, ezért tétette oda a bíborpárnákat. A párnák ott hevernek, de nem térdelt reájuk senki, a hamis legátusok hintóját a testőrség sólája oltalmazza. Egy latin szerpap ül fehér összvéren, kezébe ragyog a legátusi kettős kereszt. Elsáncolta magát fényei, trónja keleti tartományai közé. Hangja császáribb, mint Monomachos öreges jajgatása, s az eszelős némbernek, Zoénak rikácsoló gőgös páva hangjai. Kerularios úgy érezte, hogy ő az, aki egy Bizánccal. Olvasott, élt, vétkezett, szent volt. Arcát megsápasztotta az aszkézisek éjszakája. Keze fehér, majdnem áttetsző, de nem feledte el a fegyverfogását, ha összehúzta tenyerét, érzi benne a kard markolatát. Minden tud a pátriárka, amit tudnak, a valaha is tudtak a bizánciak. A bíborsarú terhes, mintha szánt szándékkal varta volna szűkre az eszelős udvari varga, olyan, mint a varázscipő, nem engedi megállni azt, akinek egyszer lábára tapadt. Nem állhat fel, nem mehet elébe a követeknek. Nem mehet el a szent palotába, miként Monomachos kívánja, hogy a folytó aromáktól terhes kis szobában üljön szemtől szembe Frigyessel és Hubertusszal, s titkos, éjszakába nyúló szóval építsék újra a felszakított hidat. Monomachos és Zoé üzent érte, de nem jött udvari hintó, nem jöttek az őrség kapitányai. A kamarás reszkető kézzel adta át az üzenősort, mintha már ő is érezné az átkot, mely ott lebeg a feje fölött. Bizánc babonás. Elég egyetlen szó, a római püspök igéje, s már mind e remegő hunyászkodó papok és nemesek, gyáva és félénk söpredék, odavetnék magukat a főoltárhoz, tisztelnék a varázslómestert, aki kimerte mondani az átkot. Ők hisznek benne, mint botor megfélemlített gyermekek. A legátusok böjtöltek és imádkoztak a császári palotában. Így múlt el az óra, ameddig feloldhatták volna az átok alól Mihályt. Nem nyúltak az ételhez, mintha megőszültek volna ők is a hirtelen ősziesre fordult időben. Vártak, szenvedték az átkot, mely sebeket ejtett, mint szögekkel kirakott vezeklőv. Eljött a délután, lila árnyékok úsztak az aranyszarv fölött. Letelt az óra. Ők csak akkor küldtek üzenetet a császárnak. A Bazileusz még nem mondta ki a szót. Követi-e, vagy megtagadja a pátriárkát, átadhatják-e császárnak s hitvesének a pápai üdvözletet, vagy úgy kell-e elhagyniuk a palotát, mint átkozottak tanyáját, melyben koronával fejükön ülnek a skizmatikusok. Tudták, hogy ők még nem határoztak semmit. Kerularios szavára vár az államtanács. Így ment a három követ Monomachos és Zoé elé. Nem a követek számára megszabott szertartással fogadták őket. A kis ajtón mentek keresztül egyszerű papírruhákban, 10 köntösüket betették a ládák fenekére. Az estét és éjjet hajójukon töltik már, mert a hajó hajnalban elhagyja a Boszporuszt. Zoé hófehér áttetsző klamisszában ül, fölötte sejemből szőtt fehér köpeny. A testritmusa töretlen, utolérhetetlenül finom, csak a szemrebb, de riadtan s értelmetlenül. Monomachos megtört öregember, de még mindig szép, mindig nagy úr. Látta a világot, élt Kalipszó barlangjai között, palotát épített szerelmesének, harcolt, kormányzott, mielőtt császár lett. Ma este zsákba öltözött, s néhány szem finom hamut szort szakállára, ez az udvariasság jele, mely a legátusokat megilleti, talán jobb kedvre hangolja a megáltalkodott merev latinokat. Monomachos ismeri Frigyes kardinálist. Életük útjai alatt többször összetalálkoztak. Együtt ültek a Bari görög helytartó palotájában, s egyszer egy szigeten együtt űztek vadat. Egymásra néznek, az úr hosszú élettel ajándékozta meg mindkettőt, behavazta a császárt, megszürkítette Frigyes haját. Szomorús, nehéz ez a pillanat. Négyen vannak, a feszültséget nem oldja fel az udvari ceremónia. Az átok elröppent, levegőben van, végig kúszik a földön, árad a birodalomban. A császár nem tehet semmit. Nem fordulhat szembe ma még a pátriarkával, mert az magához hívja az utcát, feltépi a város csendjét, új urat választ, vagy kihozza a kolostorból Teodórát, Zoé eszelős öreg húgát. Bazileusz tehetetlen az egyházak disputájában, neki a birodalmat kell körülsáncolni, hogy ne törjön be külső ellenség. A két bíboros nem hozott tolmácsot, mind a kettő görögül beszél. Az első szó, melyet kiejthettek volna, csak súlyos és félelmes lehet. Egy percig egyik férfi sem kezdte meg a beszélgetést. A csend egy Zoé különös, zenélő hangja törte meg. Látjátok-e, hogy csak szomorúságot és bánatot hoztatok ránk, egyetlen cseppnyi örömet sem? Miért ne fogadhattunk volna benneteket hatalomban és dicsőségben úgy, ahogy megillett minket s a tirangotokat? De ti este jöttetek, és este akartok már eltávozni, miként vétkesek, akikben rossz a lelkiismeret. Halljuk, hogy viszálykodás támadt uratok s Mihály közt, aki ékesen szóló, nagy tanultságú úr. Atyáink békességben éltek a latinokkal, az ő emlékükre kérlek benneteket, latin püspökök, mondjátok meg, miért törtétek ketté a békesség pálcáját? Akarjátok-e, hogy szószólótok legyek Mihálynál? Ti jámbor és tanult emberek vagytok, nem látszik egyiketek sem nagyon öregnek. Csak az aggok átalkodottak. Ám ti kedveseim, gondoljátok meg, hogy Mihály itt él mi velünk, akármennyire nem szíveljük őt, ő mielőttünk az úr embere. Mit csinálhatunk mi, ha Mihályt átkotok alá vetitek? Kegyelmes asszony, hitünk s küldetésünk szerint tettünk. Ember ezt már nem fordíthatja el. Nem felelsz nekünk egyenest, uram, hatalmadban áll-e felemelni az átkot? Az átok asszonyom velünk úszott a hajón, de egyetlen töredelmes szava elég lett volna ahhoz, hogy elmerüljön az anatéma a tengerbe. Mihály magasan ült, oly magasan, mint a császárok. Az ő büntetése oly nagy, ahogy csak fejedelmeket büntet az eklézia. Ha nem vigyáztunk volna rátok, összeroppantott volna benneteket a nép. A hippodrom ismeri a mártírok énekét. Kicsik vagyunk, felséges úr. Utunk nem volt örömteljes, úgy jöttünk városodba, mint ahogy sírja felé megy az, aki gyarlónak érzi magát. Utunk szomorú lesz visszafelé is. Ha az úr megsegít, letérdelünk a szentatya elé, ő fogja megítélni sáfárkodásunkat. Magad mondod, hogy talán hibát követtél el. Siettél, túl gyorsan mondtad ki az átkot, nem vártál. Miért nem beszéltél előbb Mihállyal? Miért nem próbáltad csendesíteni a vihart? Azt mondta-e, urad, menj egyenest a Hágia Szófiába, bontsd meg a bullát, kiásd a szót, anatéma. Így mondta-e Leó, akinek nevét mi imáinkba foglaljuk. Szent felséged, miként cselekednék, ha hallaná, hogy bitorló ül a szomszédvárosban, aki gyalázza a császár s a császárnő nevét. Nem szállná le hadba, nem küldené-e ellene zsoldosaidat? Uratok, a lélek kulcsát tartja kezében, én a birodalom felett uralkodom. Mi lenne, ha Rómában nagyra vágyó úr kerülne Péter örökébe, aki követet küldene minden országba, s üzenni a népnek, ne engedelmeskedj a királynak. Felmentelek esküd alól. A te birodalmadba jöttünk, mert itt ütötte fel a fejét a gaz. Úgy távozunk innen, mint egykorona kevés igazak a városból, melyet hatalmába kerített a gonosz. Ha hívnám Keruladioszt, kérném váltson veletek szót. Akit megszállt a nagyra vágyás, bíbort hord, többnek mondja magát Krisztus szolgájánál, üszköt vett a hídba, mely összekötötte az eklézia keleti és nyugati fejét. Ez az ember nem juhászkodik meg szabadra, uram. Meddig vártok? Megyünk, egy nap s egy éjszaka után. Addig a hajónkon vagyunk, s imádkozunk. Ti értetek is, és ő érte is, uram, s úrasszonyom. Az Isten néha segíti az álhatatosokat. Mihály, emlékszel-e még a napra, amikor eljöttem a celládba? Miért nem hagytál ott? Miért jött el értem, szent felséged? Te ismertél engem Monomachhoz. Tudtad, hogy én nem vagyok a jámbor Alexios, akért üzennek a palotába. Temes egy császárt, s odaérvé nyújtják neki a koronát, s mondják, koronázz. Halotti beszéd és názdal a számban nem keveredik el. Neved a császárnő ajkadra. Zoé sok mindent tehet. Ő régi császárok ivadéka, de te nem voltál mindig császár. Tudod, hogy lassan szétesik minden a birodalomban, ha nincsenek veled az erősek, akiknek a tiszta és igaz hit a fegyverük. Ha veszély van, tőlük kéred az aranyat, ők adják neked az életüket. Én a tiszta hit népe nevében szólok. Ezért nem alázkodhatom Leó követei előtt. Látod-e, Mihály, nem kellene megtagadnod sem a rítust, sem egyetlen dogmát. Meghajtanád fejed a legátus előtt, s mondanád a távol lévőnek, te vagy a főpap. A Logotea alkudozhatik túszok bátságáról, városok sarcáról, barbár királyok ajándékáról. Gondolod-e, uram, hogy én nem kezdhetném az alkut színlelves, álcázva szándékomat, csak arra lesve, hogy újból gyenge püspök kerül Róma székébe, aki nem nevezheti többé Pontifex Maximusnak magát? De én ezt nem tehetem. Nem árulom a lélek áruját, nem árulom a birodalmat, melyet mi tartunk életben, mi, igazhitű, egyszerű papok. A korona azt mondja, ő az ország, így beszél az írnok, ezt hiszi az adószedő. A zsoldos fellázad, ha nem kapja meg hópénzét. Az adószedő ellopja a kicsikart szolidusokat. A hivatalnokok összejátszanak a tartományokban. A nagyurak azt hiszik, övék minden. Egyik vidék a Komnenoszoké, a másik a Faleigoszoké. De mondd, uram, fellázadt-e valaha a császár ellen a pap? Volt egy is közöttük, aki elárulta volna az impériumot. Korhely, tudatlan, ingyenélő bőven volt, de nem voltak hűtlenek sem Istenhez, sem birodalomhoz. Én elmehetek egyedül a kikötőbe, a hajósok negyedébe, megkereshetem Hubertust és Frigyest. Fejem felől elvétetem az átkot, megölelnek, Krisztusban testvérnek mondanak. Talán az én lelkem megkönnyebbül, de Bizánc meginok tőle. Ha kimegyek a hajóra, s elébük borulok, velem ledől az oszlop, az egyetlen oszlop, amelynek alapját még nem kezdte ki az idő. Nem tehetsz mást Monomachhoz, mint velem együtt magadra veszed az átkot. Állsz a keleti impérium földjén, hátat fordítasz a barbároknak. Te megtagadod Krisztus egységes egyházát, a nyugatiak téged tagadnak meg. Katonád és aranyad van, uram. Szakíts el minden köteléket, mely bennünket Rómához még hozzáfűz. Nem akarok átkot, félek tőle, nem akarom látni Leó bulláját a Hagia Szófia oltárán. Ha visszahívnám a követeket, én alázkodnék előttük, én kérnék feloldozást. Késő. Értem, üzentél az éjszakában, azt hitted, alszom, mert így üzentél. Mihály, ébredj és kelj fel! kihoztál a kolostorból. Most azt hiszed, visszaküldhetsz oda? Küld ki hírhozóidat. Látni fogják, hogy senki már a kikötőt nem hagyhatja el. Felidéztem a vihart, nem engedem, hogy visszahívd a legátust, mert te alázkodni akarsz. Ha hajnalodik, s kinézel erkélyedről, láthatod. Ezek az én katonáim, ezer és ezer ember ott virrasztanak, meleg van, nem esik az eső. Ha akarom, hajnalra felkel a város, leromboltatok palotákat, hegyeket építetek kőből és sárból. Ha kell, vér, folyik vér is. Hajnal lesz, ők nem léphetnek partra, te nem borulhatsz le előttük Monomachhoz. Kiküldöm a testőröket, s megtisztítják az utcát. 10 000 bizánci vértanú nevét akarod beleírni a kalendáriumba? Hagy fel vele! Ezt a küzdelmet velem szemben elveszítetted, uram. Nem félsz, Kerularios Mihály, hogy megöletlek? Látnom kell erről az erkélyről, hogy eloldják a hajó kötelét. Látnom kell Hubertuszt a hajó orrán, amint széttárja két kezét, megátkozza Bizáncot. Ez reggel meg lesz, a küldetés bevégeztem. Utána tehetsz velem, amit akarsz, uram. A nép ott virraszt a kikötőben. A latinok hajóját magas szövegkerítés őrzi, innen lépnek a hídra azok, akik elindulnak. Körös körül vár a tömeg, ellankad, feléled, kővel haigálja a kerítést. A vihar tombol az utcákon, a tenger síma, mint az olaj. Ha valaki kilépne a legátusok közül, menten széttépné a fanatikus tömege. A követek térdelnek a hajó orrában, sápadtan, összetörten. Arcukról letörölték a sarat, kezükről a vért, ahogy feltépte a bőrt az iderepített kőszilánk. Egy birodalom háborog előttük, talán agonizál. Beszélni a viharhoz, kitárni kezüket, mondani, csendesedj. Beszélni hozzájuk Krisztus szavával, testvérem, nyugodj meg. Az elemeket felidézték, most kiismerni a szót, amivel le lehet őket csendesíteni. A birodalom nem kér penitenciát, s ők csak emberek, akiknek az Úr nem adott hatalmat arra, hogy csodát műveljenek. Az apostoli kereszt árnyékot vett, hajnalodik, lejárt az óra, nem jött elébük a vezeklő, ők nem mehetnek vissza a császárhoz. A hajós gazda kiállt a tengeri emberekhez, akik zsákokat visznek, vizet hordanak. A nyelv durva, idegen. Milyen szóval beszélsz? Megérti minden tengeri ember az aranyszarptól Herkules oszlopaiig. Ennek a nyelvnek nincs neve, uram. Frigyes és Hubertus egymásra néznek. Az eklézia hajójának nincs egyetlen nyelve, melyet mindenki egyformán megértene a keleti és a nyugati mediterránumon. Ölik egymást azért, hogy melyik Krisztus igazi nyelve, a görög-e vagy a latin. A hajósok kiáltanak, a tömeg felébred, ingerült lesz. Talán neki rohan a kerítésnek, hogy megostromolja a hajót. A gazdas legényei kínlódnak a kötelekkel, a csomók megduzzadtak, nem tudják megoldani. Kint neki zúdul a kerítésnek a tömeg, a kövek csattognak a cölöpökön. Miért nem vágod el késsel a kötelet? Nem szabad, uram, ez szerencsétlenséget jelent. A kötél csomóját nem vágjuk el soha. Indulnak. A legátus ott áll a hajó orrában, kiterjesztett karral, ismétli az átkot, mely megkötötte Kerularios Mihályt.